érni ezeket a különbségeket, és az az érdekes, hogy kiderül, hogy két irányból is el lehetne indulni. Az egyik irány az az lehetne, az a szociológiából származó irány, ahol azt mondhatnám, hogy szociológiai eszközökkel meg tudok állapítani különböző csoportokat, legyenek azok korcsoportok, település szerinti csoportok, iskolai végzettség, munka, jelleg, gazdasági aktivitás, stb. Tehát ezeket szociológiai paraméterekkel el tudom különíteni, és utána ki kell választani ezekből a csoportokból véletlenszerű választással annyi embert, hogy azoknak a nyelvhasználatát megvizsgálva igazolni, vagy cáfolni lehessen azt, hogy ők egymáshoz hasonló, de a többi csoporttól eltérő nyelvi változatokat használnak. Tehát ez a szociológiából való kiindulás. A másik kiindulás a nyelvészetből indul ki, amelyik azt mondja, hogy vannak olyan nyelvi jelenségek, amiket le tudunk írni nyelvi eszközökkel, és amelyeket láthatóan a társadalom különböző tagjai másképp értékelnek, vagy másképp használnak. Most, hogy a legeklatánsabb példát mondjam, mondjuk a süksükölés, csak azért lássák, hogy mire gondolunk, vagy arra, hogy a van bennek a végén kimondom-e az ennek, vagy nem, vagy hasonló. Tehát nyelvi eszközökkel leírom ezeket a különböző konkurens nyelvi formákat, és utána megnézem, hogy a társadalomban ezek hogyan oszlanak meg, és mert ugye mind a két vizsgálatnak az kéne legyen az eredménye, hogy vagy igazolom, vagy cáfolom azt, hogy ezekre a saját eszközeivel leírt különbségekre a másik hasonló különbségekkel reagál, vagyis a társadalmi különbségekhez nyelvi különbségek tartoznak, illetve nyelvi különbségekhez társadalmi különbségek tartoznak. Most mind a két eljárás létezik, mind a kettőt használták, most mi egy kicsit inkább a szociológiaira fogunk odafigyelni, mert könnyebben kezelhetők azok az eszközök, amik ugye nem a nyelvi leírásból indulnak ki, hanem a társadalmi csoportokból. És ugye itt is már a múltkor is említettem azt, hogy nagyon különböző elméletek léteznek ezügyben, és különböző egymással nagyon vitatkozó iskolák vagy kutatók. Én itt csak két nagyon jellegzetes figurára szeretnék hivatkozni. Az egyik Bernstein, akiről nem fogok sokat beszélni, mert úgy tudom, hogy már más tantárgyak keretében tanultak Bernsteinről. Mégsem akkor gyorsan szóljanak. Ugye Bernstein, csak annyit mondanék róla, ugye Bernstein egy olyan angol szociológus, és a jelentőség a Bernsteinnek ugye elsősorban zárójelben mondom azt, hogy Bourdieu nagyon sokat épített Bernsteinre. Tehát Bernstein egy angolosan Bernstein, ugye, egy olyan angol szociológus, aki akkor kezdett el foglalkozni, hogy az iskolák gyerekek miért érnek el különböző eredményeket. Attól függően, hogy milyen társadalmi státuszú családból származnak. És ugye Bernstein ennek kapcsán kimutatja azt, hogy szerinte kétféle nyelvi kód jellemző a gyerekekre, tehát most csak tényleg nagyon gyorsan azért megyek még rajta, hogy látszódjon, hogy ehhez képest a másik mennyivel többet tud. Ugye ez a két kód közül az egyik, az egy korlátozott kódnak nevezett nyelvi változat, ami különböző eszközökkel megpróbál leírni, ugye az eszközökkel is van egy csomó probléma, mert poli-poli épülnek fel, de minden esetre jellemző erre a korlátozott kódra az, hogy a gyerekek nagyon erőteljesen a szituációhoz kötődnek, vagyis hogy nem kidolgozott nyelvi formákat használnak, olyan nyelvi formákat használnak, amelyek a szituációra, a közösségre, a mi közös tudásunkra nagyon erősen építenek, és nem képesek arra, hogy egy teljesen eltérő környezetből származó beszélgető partner számára, vagy a szituációtól elzárt személy számára is érthető módon, vagy adekvát módon kommunikáljanak. És ugye a probléma abból származott, hogy az iskola, mondja az Einstein, őtőlük egyfajta intézményesített nyelvet vár el, és ez az intézményesített nyelv nem felel meg ennek a korlátozott kódnak, hanem ez megfelel egy másik általa feltételezett kódnak, ami kidolgozott kódnak nevezett, aminek éppen az volt a jellemzője, hogy képes a szituációtól elszakadni, és hogy képes univerzálisabb formában megfogalmazni a mondani valóját. És hát sok szempontból a Bernstein kutatásait igazolták is. Ugye különösen hivatkoznék egy Dennis Lawton nevezető Bernstein tanítványra, aki számos angliai iskolaszociológiai vizsgálatot csinált, amiben a Bernstein igazolta, és ugye mondtam, hogy ő is nagyon határozottan épít a Bernstein-féle kétféle pontra. Mi a probléma Bernstein elméletével? Ugye egy borzasztóan sikeres elmélet volt, a szociológusok is rögtön lecsaptak rá, és nagyon sokan elkezdték használni. Miért? Mert nagyon evidens módon magyarázza meg azokat a különbségeket, amiket tapasztalunk, és amelyek nagyon erőteljesen az iskolában, mint intézményben meg is jelennek. És ugye nagyon erőteljesen azt lehetett gondolni, hogy a Bernstein elméletére alapozva ki lehet találni olyan programokat, nem oktatási programokat, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a hátrányokat felszámoljuk. Most ugyanakkor, és tehát ilyen értelemben a Bernstein rettenetesen hivatos lett, nagyon sokan használták, nagyon sokféle kutatás indult még Magyarországon is a Bernstein alapján, amelyek valóban egyébként igazolták ezt a fajta különbséget, tehát igazolták azt, hogy ez a szituatív lehorgonyozottság, ahogy ezt hivatalosan nevezik, illetve a két pont közti különböző összefüggések valóban társadalmi különbségekben korrelálnak. A probléma mégis az volt ebben az elmélettel, hogy jönnek olyan nagyon komoly kritikusok, akik azt mondják, hogy ennek az elméletnek több hátulütője van. Az egyik hátulütője az az, hogy hát eleve a családokra terheli a hátrány. Ugye honnan jön a gyerek ezzel a defektuózus nyelvtudással? A családból, a család szocializálta őket ilyenre. Vagyis, hogy tulajdonképpen ahelyett, hogy a társadalomban, az iskolában, az értékrendben és mindenféle más dologban keresné a felelősöket, hogy a családra terheti a felelősséget. Sőt, még azt is bemutatja a Bernstein, hogy az értelmiségi vagy középosztályokból származó gyerekek nem csak hogy képesek arra, hogy a kidolgozott kódot használják, vagy azt a kódot, amit az iskola elvár tőlük, hanem még arra is képesek, hogy változassák a kódot, hiszen kiderül, hogy a korlátozott kód mindenki számára adott. Ugye mi mindannyian tudunk korlátozott kódban beszélni, és megfelelő helyzetekben éppen, hogy korlátozott kódban fogunk beszélni, akkor, amikor valóban egy nagyon összetokott csoport a saját értékeink belül kommunikál valamiről, ugye gondoljunk csak arra, hogy a gyerekemnek azt mondom este a könyvhában, hogy megírta a matematika leckét, és azt mondja, hogy igen, megírtam a matematika leckét, akkor én ezt egy szemtelen válasznak fogom találni, mert ugye mert ki egy kidolgozott kódban mondott, ugye a tanítónének mondhatja azt, de a családban ugye valami olyasmit várnék, hogy igen, már igen, vagy nem, vagy holnap, vagy valami hasonlót, nem vár meg egy mondatos választ. És ugye számos hasonló példát lehetne mondani. Vagyis, hogy a középosztálybeli nyelvhasználatra a Bernstein szerint éppen az jellemző, hogy képes arra, ami ügyeletek ugye angolul, hogy code switching, de képes legyen változtatni a kétféle kódot, vagyis tudja azt, hogy melyik helyzetben kell használni a korlátozott kódot, és melyik helyzetben a kidolgozott kódot, míg az alacsonyabb társadalmi státuszú gyerekek, csak a korlátozott kóddal rendelkezhetnek, azok nem csak, hogy nem ismerik a másikat, hanem ugye persze azt tudják, hogy mikor kellene látni. Most ez egy borzasztóan egyszerű magyarázat, és most nem akarok arra rátérni, mert egyrészt olvashatunk magyarul, másrészt tényleg úgy tudom, hogy ezt már tanulták, hogy ez hogy van, hogy tanulunk össze a családi struktúrával, a családon belüli kommunikációs rendszerrel és hasonló. Minden esetre a következő hátrányos következménye lesz a versenyféle elméletnek, hogy annál fogva, hogy ilyen tetszetős volt, és ilyen egyszerű magyarázatnak adott a társadalmi különbségekre és a gyerekek iskolai sikerességének a különbözőségére, úgy tűnt, hogy ezt a problémát tulajdonképpen könnyű orvosolni azáltal, hogyha az iskola, vagy valamelyik intézmény rendszerben, ugye az iskola tűnt a legalkalmasabbnak, ugye az iskoláskor elején mindjárt valamilyen gyors talpaló vagy felzárkóztató programokat fog a gyerekek számára működtetni, és akkor elég hamar föl lehet őket hozni arra a szintre, ahol a náluk sikeresebb és szerencsésebb társadalmi helyzetű tanulók vannak. Most ennek az elméletnek Bernstein egyébként maga is ezt gondolta, és létre is hoztak egyébként ilyen segítő programokat. Azonban a kifejezetten erőteljes kritikák azért érték az elméletet, mert az derült ki, hogy ennek az elméletnek tulajdonképpen három egymással rugló egyenesen eltérő olvasata lehetséges. És ez csak a kellemesebb olvasata, ugye, hogy oktatási programokkal megszüntetjük a különbségeket, amik a családnak köszönhetők. Volt egy olyan radikális olvasat ennek az elméletnek, ami elsősorban szociológusoktól származott, akik azt mondták, hogy hát, hogy az iskola rendszer, vagy az intézmény rendszer hibája, hogy megköveteli a gyerektől azt, hogy egy olyan tudás halmazza lépjen be az iskolában, amivel nem rendelkezik, és hogy semmi okunk nincs arra, hogy az egyik használatot értékesebbnek tekintsük, mint a másikat, tehát változtassuk meg a társadalmat, változtassuk meg a társadalmi intézményeket, az iskola fogadja el mindegyik nyelvhasználatot, és a társadalom ezt ne értékeljen le. Az alacsonyabban értékelt nyelvhasználatot, ne tekintsük mától a sükrűkörést rosszabbnak, mert hát ez egy nagyon, elvileg nagyon szép elmélet, egy nagyon szép következtetés, csak éppen megvalósíthatatlan, és ugye tudjuk, hogy a társadalom nem működik, és nem lehet ilyen voluntarista módon beleszólni a társadalom értékválasztásaiba, tehát ez az elmélet nem vezet minket sehova. A másik, vagy a harmadik, vagy a második volt a versenyszéve középutas megoldás. A harmadik pedig egy nagyon radikális, de a másik irányban radikális elképzelés, amiért különösen Amerikában, de más helyeken is elkezdett hatni egy divatossá válni, és ez pedig a nyelvi deficit elméleten volt, ahol ugye azt mondták, hogy ja, hát hogyha ezek a gyerekek már eleve egy rossz nyelvű változatot sajátítottak el a családban, ugye a nyelvi változat egyáltalán a nyelvi gondolkodás az alapja annak a tudás megszerzésének, amelyet ugye a szocializáció során sajátítunk el, hát akkor ne is várjuk azt, vagy ne is reméljük, és ne is próbálkozzunk meg abban, hogy az eleve hátrányos nyelvi kompetenciával bíró gyerekeket ugyanabban az iskola rendszerre akarjuk bekényszeríteni, amiben a megfelelő nyelvi képességekkel rendelkezőek, akkor őket tegyük olyan iskolákba, amit nekik jó. Tehát ez egy teljesen differenciált, szegregált társadalmat képzelt el. Létre is jöttek egyébként az Egyesült Államokban a 60-as években olyan iskola típusok, amelyek erre az elméletre épültek, ezt nem szeretném otthon hangsúlyozni, hogy miért egy zsákutca, ugye azt gondolom, hogy nem is kell, és a Bernstein maga is tiltakozott ez ellen. Na most a probléma az, hogy ugyanakkor mind a három olvasat levezethető az elméletéből, és csak egyetlen pont szeretnék vesztegetni magyarországi hasonló kísérletekre. Ugye, ahogy mondtam azt, hogy Magyarországon is voltam Bernstein hívők, vagy Bernstein követők, és nagyon érdekes iskolaszociológiai vizsgálatok készültek a 70-es években a Nyelvtudományi Intézetben itt Magyarországon, amik egyrészt jól kimutatták azt, hogy magyarban is léteznek azok a különbségek, amiket a Bernstein a kétféle kód között elképzel, és ugyanakkor viszont azt mutatták ki, most különböző kutatásokat tudom, hogy borzasztó jól működnek azok a gyors talpaló, felzárkóztató programok, amelyeket különös figyelemmel, külön erre a célra képzett oktatóval, megfelelő iskolai környezetben, befogadó környezetben, stb. Véghez vittek, vagy megvalósítottak, mint kísérleti programokat, azonban abban a pillanatban, amikor erre a minisztérium nem adott külön pénzt, amikor nem külön erre a célra képzett oktatók, meg nem eleve a kísérletben bevont szülők és hasonló vették körbe a speciális oktatási programot, az a teljes jutás lett a következménye, vagyis, hogy a magasabb társadalmi csoportokból származó szülők mindent megtettek azért, hogy a hátrányosabb helyzetű gyerekek ne kerüljenek be a megfelelő osztályokba, hanem továbbra is szegregált módon legyenek oktatva, akár cigány gyerekekről volt, akár nem mondom, tökélet kutatásra is hivatkozom, de hát miközben a kísérlet tökéletesen sikerült, aközben a valóságban ez teljesen elbukott. Tehát a valóságban azt értem, hogy amikor nincs külön pénz, nincs külön oktató, nincs külön odafigyelés a hatalmi és az intézményi oldalról. Vagyis, hogy nem vezetett sehova végül is ez a lehetőség. Na most a Bernstein elméletét egy másik oldal, ugye itt az olvasatok irányából, a lehetséges társadalmi cselekvés irányából érkező kritika volt az, ami azt mutatta, hogy mind a három olvasat tulajdonképpen negatív eredményekre vezet, nem tudjuk ilyen módon ezt a hátrányt áthidalni, és kérdés egyáltalán, hogy ez a hátrány valóban így működik-e ahhoz. Ez utóbbi kritika pedig onnan származik, hogy elkezdődnek olyan nyelvszociológiai kutatások, amik azt mutatják, és ugye alapozódnak arra, amit eddig mondtam, és akár a Delhányz, akár a Lampert alapján, hogy itt azért sokféle, itt egy sokkal nagyobb társadalmi szélesség van, vagy paletta, és hogy miért feltételezzük, hogy itt pusztán két nyelvi változat áll egymással szemben, ugye más kutatók egész más dolgokat találtak, és akkor most néhány ilyen adatot szeretnék bemutatni, méghozzá elsősorban egy bizonyos William Labovnak a kutatásaira szeretnék hivatkozni, aki egy amerikai nyelvszociológus, és nagyon erőteljesen megreformálta a nyelvről szóló gondok, a nyelvszociológiát, mondjuk inkább így, nem csak elméleti szempontból úgy is, de különösen módszertanilag, és az egyik olvasmány, ami benne van a kötelező olvasmányok között, ő egy rövid cikke Labovnak, ami szerintem nagyon zseniálisak, és szociológusoknak akkor is jó, hogyha nem nyelvszociológiai kutatásokat szeretnének végezni, meg olyan módszertani meggondolásokat és újításokat vezet be, amiket más típusú szociológiai kutatásokban is lehet használni. Ugye a Labov azt kezdi el vizsgálni, a 60-as évek elejétől kezdve aktív kutató, és az egyik vizsgálat az arról szól, hogy New York államban, pillanat, csak el akarom szedni ezeket a letétendő kis ábrácskáimat. Tehát ő az egyik első kutatása 66-ban arról szól, hogy a New York állambeli különböző nyelvi változatokat akarta vizsgálni, és ugye észreveszi azt, és azt gondolom, hogy ez Magyarországon is érvényes, mondjuk vidéki városokat én kevésbé ismerek, de mondjuk Budapesten egy területi nyelvi megosztáshoz tökéletesen lehet mérni, mértét is egyébként nyelvészet. Na most a Labov is azt tapasztalja, hogy New York városon belül meg tud alakítani különböző presztízsel rendelkező területeket. Tehát a városnak vannak nagy presztízsű, meg nem nagy presztízsű területei. És akkor arra kíváncsi, hogy vajon az, hogy milyen presztízsű egy terület, az összefüggje abban, hogy ott milyen nyelvhasználat valósul meg, hogy ott az emberek milyen nyelvi változatokat beszélnek, és az egyik nagyon zseniális kutatás az arról szólt, ja Istenem, játék egy ilyen nagyon. Hogy elment különböző áruházakba, amik ezen a három területen léteztek, ezen a három különböző presztízsű területen, és ugye az egyik nyelvi változat, a nyelvi forma, amit mérni akart, és azonnak ez volt az egyik legfontosabb elméleti állítása, hogy a nyelvi formák elsősorban nem abban különböznek egymástól, hogy jó-e vagy nem, hogy grammatikailag jó-e vagy nem, hanem hogy milyen módon ítéli meg őket a nyelvközösség. Tehát vannak olyan nyelvi formák, amiket mi jónak tartunk, például azért, mert ugye az iskola eszemeli ki, ezt támogatja az akadémia nyelvtan, az irodalmi nyelv, stb. És másokat pedig rossznak tartunk, azért, mert ezeket általában olyan csoportok használják, akiket mi mint csoportokat, mint embereket nem értékelünk magasra. Vagyis, hogy a lakóknak az egyik állítása az lesz, hogy a társadalmi presztízs és a nyelvi presztízs összefüggnek. Vagyis, hogy azok a formák, amelyek nyelvileg pozitívnak vannak értékelve, az össze fog függeni avval, hogy a társadalomnak azok a csoportjai használják ezeket a formákat, akiknek magas presztízse van a társadalomban. Ezt úgy akarta vizsgálni, hogy előtt is meg lehet állapítani, úgy mondtam, nyelvészeti oldalról kívülva, hogy melyek ezek a formák. Ugye ha most a magyar nyelvről kéne beszélni, hogy nincsenek jó ugyanúgy vizsgálatok, tehát itt most kénytelen lettek amerikai meg angol adatokra hivatkozni, de ha volnának jó magyar vizsgálatok, hogy mondhatnánk azt, hogy ez biztos, hogy a sükörét magyarban az alacsony presztízsű, tehát nem presztízzel rendelkező forma. Ha valaki ezeket használja, akkor ugye megvan róla véleményünk, úgy mondom, idézőjelben. Na, a lakó is talál ilyen formákat, és az egyik ilyen forma talál, az az lesz, hogy észreveszi, hogy a második világháború utáni amerikai köznyelvben elharapódik az a forma, amit ő úgy nevez, ne jegyenek meg, és nem is kell megtanulni, hogy posztfokalitus R. Ez azt jelenti, hogy olyan szavakban, mint mondjuk ez az angol szó, ami az autót jelenti, tehát posztfokalitus, vagyis mással magához tud utáni R. Miközben Angliában, Nagy-Britanniában az a presztízsforma, hogy ezt nem ejtik ki, addig az amerikai társadalomban második világháború után elterjed egy új presztízsforma, az, hogy ezt erre kiejtik. Tehát a magánzó után erreket kiejtik. Most ő ugye rátalál arra, hogy ez egy presztízs forma, és elkezdi vizsgálni, hogy vajon ez mitől függ, hol jelenik meg a társadalomban, stb. És akkor a következő találja. Ugye mondtam, hogy először is talál három különböző presztízsű területet New York városon belül, utána elmegy ezek a területekre, és ott történetesen bemegy az áruházakba, abban a szerveléssel, hogy az áruházak vásárló közönsége is megosztik a tekintetben, hogy a magas presztízsű területen azok vásárolnak, akik magasabb presztízsűek, akik gyoklatnak a környéken, stb. Az alacsonyabban meg alacsony, mindenki gondoljon arra, hogy ő vajon ezt csinálja le. És meg olyan interjúkat csinál, olyan gyors népszerűen kis interjúkat nagy számban, amivel mérheti azt, hogy vajon ezeket a magához utáni erreket kiejtik-e vagy nem. Méghozzá ezt úgy vizsgálja, itt most meg egy pici angol tudásra lesz szó, hogy mindegy kárházban előre megjelenik nagy ravasz módon, hogy milyen osztály van a negyedik emeleten, ugye kalaposztály vagy doknyi osztály, vagy teljesen mindegy. Miért a negyedik emeleten? Mert az kétszer is megkaphatja ezt a magánhangzó utáni erre, itt meg itt. És ezért oda megy ugye a különböző kiszolgálókhoz meg vásárolókhoz, és megkérdezi, hogy ebben az emeletben hol van a kalaposztály, amire azt mondja, hogy igen, negyedik emeleten, azt mondja, hogy tessék, azt mondja, hogy miért kell, negyedik emeleten, tehát kap egy millió nyelvi adatot. Ugye nem kell hozzá kérni szociológiai adatokat, mert nekik tegyenre az is elég, hogy milyen presztízsű területen van New York városon belül. És azt nem is ott állattam, tehát van három különböző státuszú terület, és mit tapasztal? Azt vizsgálja, hogy a posztfokalitus erreket kiejtik-e vagy nem, azt vizsgálja így, hogy amikor nem hangzik a posztfokalitus erre, és mit talál? Azt, hogy a magas státuszú helyeken 38%-ban nem használják, a közepes státuszúakban 49%, és az alacsony státuszúakban 83%, nem kell megtanulni semmi, ez egy illusztráció. Arra tehát, hogy még az áruházi eladók és vásárlók körében is ugye nagyon erőteljes különbségeket tudunk kimutatni a tekintetben, hogy a földrajzi presztízse az áruháznak és a nyelvhasználati presztízs hogy függ össze. Na most nem csak ezt csinálja a lakók, hanem ugye meg azt gondolja, hogy ott attól fontos volna azt megtudni, hogy a különböző emberek, akiket ő ugye informátoroknak használ ezekben a nyelvhasználati vizsgálatokban, azok nehogy azért, mert ugye érzékelik azt, hogy egy interjú van, és az orrukban dugul egy mikrofon, hogy ezért ugye úgy teljesítik azokat az egyébként szabályokat és normákat, amiket egyébként megtennének. A lagok ezt úgy nevezi, hogy ugye a megfigyelő paradoxona, de hát ez minden szociológiai kutatásban érvényes ez a probléma, hogy úgy kell megfigyelnem egy helyzetet, és amivel beleavatkozom, legalább annyira, hogy ott vagyok, vagy ráadásul még kérdezek, megfigyelem a viselkedését, stb. Úgy kell megfigyelnem ezt a helyzetet, hogy lehetőleg azt lássam, hogy mi történne akkor, hogyha én nem lennék ott. Tehát, hogyha nem zavarnám a megfigyelésemmel a helyzetet. Most az azt gondolom, hogy könnyű megérteni azt, hogy a labog azt tapasztalja, hogy amikor pláne egy nyelvi adatokat gyűjt emberekkel, nem ilyen kis névtelen interjúkkal, hanem úgy, hogy leültet valakit és kérdez tőle dolgokat és fölveszi magnetofonra, hogy hát ez egy nagyon erőteljesen abban az irányba torzítja el az illetőknek a beszéd tevékenységét, ami ugye a kesztyűs formákat hozza elő, vagy legalábbis azokat a formákat, amikről azt gondolja az informátor, hogy én ezt várom el tőle, hogy ezt a kérdőíves vizsgálatoknál is tudjuk, hogy mennyire befolyásolja a válaszadókat az, hogy egy kérdező biztos értelmiség jobb van, és valamit, és megpróbálja kitalálni, hogy mit várunk el tőlük, és így tovább. És tehát ezt nevezi Lavov a megfigyelő paradoxonának, és ezért megpróbál kidolgozni mindenféle olyan eszközöket, módszertanokat, amivel ezt a megfigyelő paradoxonát felülbírálhatja, vagy határtalaníthatja, és egy borzasztóan érdekes dolgot talál. Ugye először is persze úgy lehet csinálni, ez is a Lavov módszertanához tartozik, hogy olyan módon szervezi meg ezeket az interjúkat, hogy az interjú közben mindig zavarják meg őket. Tehát mondjuk miközben valakit beszéltetek, és ugye az illető tudja, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ő hogy beszél, aközben az én munkatársam, vagy az ő ismerősem bejön, és valamivel megzavarja az interjú helyzetet, ezeket a Lavov szándékosan szervezte meg, aminek ugye az az előnye, hogy az illető azt hiszi, hogy fel van függesztve az interjú helyzet, miközben az interjúkkel természetesen megy tovább, tehát tovább figyelem, tovább veszem fel magnóra vagy kamerával az ő viselkedését, nyelvi viselkedését, stb. De a helyzet mégis meg van zavarva. Tehát ilyen típusú eszközöket is bevet. De azt veszi észre a Lavov, hogy ugye ilyen esetekben valóban más nyelvi adatokat kezdünk el kapni. Sokkal jobban közeledünk az illetőknek, az informátoroknak a hétköznapi, a mindennapi beszédére, és ugye elsősorban erre kíváncsi, arra, amit úgy neveznek hivatalosan, hogy vernakulális, ugye ez a hétköznapi gondatlan beszéd, vernakulális. Tehát nem az a beszéd, amivel akkor beszélek, hogyha mondjuk éppen a tévében interjúolnak meg, hanem ez a hétköznapi, mindennapi, oda nem figyel beszéd. Tehát azt tapasztalja, hogy igen, az ilyen megzavart interjú helyzetekben is elő tudja hívni a vernakuláris viselkedést, mert hogy kevésbé figyel az illető arra, hogy most hogy beszél. És akkor így jön rá a Lavov, hogy még a megszakítás nélküli interjúban is könnyen elő lehet hozni a vernakuláris nyelvet akkor, hogyha olyan témákról beszéltetjük az informátorokat, ami nekik valamiért érzelmileg nagyon erőteljesen megmozgatja az érzelmeiket, az indulataikat. Például, ugye ilyen példákat talál, de persze másokat is lehet, hogy amikor arról beszéltek valakit, hogy volt-e már életveszélyes helyzetben. De mondom, más érzelmileg erősen motiváló témáknál is ez jól működik. Tehát azt fogja találni a Lavov, és ez borzasztóan érdekes, és ugye már is ellentmond a Bernsteinnek, hogy a helyzettől függő az, hogy melyik nyelvi változatunkat veszünk elő. Tehát szép lassan kiderül, hogy mindannyian rendelkezünk több nyelvi változattal, nem csak ugye a középosztálybeliek, a korlátozottan, hanem a kidolgozottan, hanem nagyon különböző nyelvi változatokkal, amelyek egymástól elsősorban abban fognak eltérni, hogy mekkora figyelmet fordítunk a nyelvhasználatunkra. Minél inkább formális a helyzet, annál jobban figyelünk a nyelvhasználatunkra, és annál formálisabb nyelvi változatokat fogunk elővenni. Ugye a formális nyelvi változat azt jelenti, hogy jobban ragaszkodunk a presztízs formákhoz, a helyesnek tartott formákhoz, és minél informálisabb a helyzet, annál kevésbé figyelünk erre. Most megint házi feladat, mindenki figyelje meg saját magát, hogy mondjuk a van bent mennyire használja akkor, amikor otthon beszélget, vagy haverokkal, vagy munkahelyen, vagy tévéinterjúban, vagy ki milyen helyzetben. Tehát, hogy valóban a helyzetek formalitása befolyásolni fogja azt a nyelvhasználatot, amelyet használunk. Na most, de nem csak erre jön rá a labok, hanem még kiderül, hogy ezek egyáltalán nem véletlenszerűek ezek a nyelvhasználatok, és hogy valóban nagyon szoros összefüggésben vannak a társadalmi struktúrával. Most mutatok egy olyan számsort, megint nem kell sem megjegyezni, sem veszem úgy, se semmi, ez is csak illusztráció, de nagyon sok szempontból fontos. Ugye az derül ki, két vizsgálatot látnak, összehasonlítva egy angliai, norwichi és egy amerikai detroiti nyelvhasználatot, és mindegyik esetben, tehát mind a két vizsgálat, arról szól, megint egy egyszerű angol nyelvi probléma. Ugye tudjuk azt, hogy a hivatalosan tanított iskolain az akadémiailag érvényes angolban a jelen időben az egyetlen harmadik személy igéknek az igény van egy ezt. Ugye a egész angolban nincs igeregözés, de ez az ezt van. És aki ezt nem, ugye aki Magyarországon angolul tanul, arra a tanítónéni rögtön rászól, hogy kifelejtje ezt az ezt. Mert hogy ez a szabályos. Igen ám, de hát azt tudjuk, hogy Angliában is, és Amerikában is ez az ez gyakran nem használatos a nyelvhasználatban, és nem azért, tehát nem azért, ami a magyar kisgyerekeknél van, ugye, hogy még nem tud elég jól angolul, nem, ezeknek az embereknek az anyanyelv az angol, vagyis, hogy létezik egy olyan nyelvi forma az angolban, mind a kettőben, a britben és az amerikaiban is, amely nyelvi formában ez az egyetlen harmadik személyi S, vagy S hiányzik. És ez ugye nem presztízs forma, tehát ellentmond a presztízsnek. Most ezt vizsgálja egymástól függetlenül két kutató, ugye Amerikában Labov és Norwichban pedig Peter Trudhill, és azt tapasztalják, hogy ezeket az adatokat kapják, ráadásul még a két társadalmi osztály felosztás sem azonos, Angliában öt társadalmi csoporttal dolgoznak, felső középosztály, alsó középosztály, felső közép és alsó munkásosztály, Amerikában csak négyel, ugye mind a középosztálynál, a munkásosztálynál felső és alsó. És mit tapasztalunk? Először is azt tapasztaljuk, hogy annyira erős ez a szabály Angliában, hogy a felső középosztályban egyetlen egy ember sem vesz a felmérésben ebben a Norwich nevű városban, aki ez egy nagy ipari város, aki nem használná ezt a kötelező esztet. Tehát ez annyira szigorú szabály. És ugye azt tapasztaljuk, most egyelőre maradó Angliánál, hogy minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétrán, annál jellemzőbb lesz az, hogy elhagyják ezt a kötelező esztet, tehát ugye a nem presztízs formát használják. És akkor, ugye az előbb beszéltem társadalmi sorompókról, ott a társadalmi sorompó, ugye a középosztály és a munkásosztály között, hiszen az alsó középosztálynál csak 2%-ban fordul elő ez a nem presztízs forma, ugye direkt nem mondok hibát, míg a munkásosztálynál, hát ugye 35-szörös még a legközelebbi csoport is. És ugye aztán majdnem 100%-ig megy a legalsó munkásosztálynál. Ha megnézzük Amerikát, akkor ugyanezt tapasztaljuk, tehát először is azt tapasztaljuk, hogy a két társadalomban mindkettőben életetek is forma, tehát mind a két társadalom számára az egyetlen harmadik személy ez az egy szabály, és hogy ilyen értelemben, tehát azonos módon viselkedik a két társadalom, még ha nem is azonos arányban érzik maguk számára kötelezőnek az eszteknek a használatát, de azért azt tapasztaljuk, hogy itt is a réteg helyzettől függ az, hogy mennyire követi valaki a presztízs formát, és vagy mennyire nem. És ugye itt is azt tapasztaljuk, ugyanúgy ott van az a többszörös ugrás, az a küszöb a középosztály és a munkásosztály között. Most még valami nagyon fontos dolog derült ki ebből a számlázatból, és pedig az, hogy ugye itt a mindannyiunk nyelvhasználatára a labilisság jelen, nem ez a jó szó. Tehát ebben azt akarom mondani, hogy ritka az olyan eset, ahol 0 vagy 100%-ban állunk egymással szemben, hogy én 0%-ban használom, te meg 100%-ban. Mindenki nyelvhasználatára jellemző ez a belső variabilitás, vagyis, hogy amit az előbb is mondtam, hogy figyelje meg mindenki azt, hogy a babának az enyét, mikor együtt és mikor nem. Ugye ritka az olyan ember, aki soha nem fogja, még a formális helyzetben sem kiejteni abban bennek az enyét, és ritka az olyan ember, aki a leginformálisabb helyzetben is mindig szépen ki fogja ejteni. Vagyis, hogy miközben mindannyian tudjuk, hogy magyarban az a szokás, vagy az a szabályos, hogy a hol kérdése van benne, közös szavakat használunk, akközben ezekről mégis eltekintünk, vagy legalábbis a nyelvhasználatunk elvében ingadozó, és függ a helyzettől is, meg mindenféle más dolgoktól is. Tehát ez is kiderül ebből a táblázatból. Még egy harmadikat hadd mutassak, ami megint csak a laboknak a zsenialitása. Tehát ugye a labok mindenféle, meg még egy negyediket is, utána szünetet tartunk, jó? Tehát a labokhoz elkezdi borzasztóan érdekelni az, hogy honnan származnak ezek a, ugye különösen az amerikai helyzetben, akkor az előbb is hangsúlyoztam azt, hogy az angolhoz képest feltérően a magánhoz utáni ereknek a kiejtése az a második világháborúban után kezd elterjedni. Tehát addig ugyanazt tapasztaltuk volna, mint az egyes szám harmadik személyű eszmél, hogy az angol és az amerikai társadalom azonos módon értékeli a két dolgot, minden kettőben az van, hogy amelyik magasabb társadalmi csoport az nagyobb arányban használja a kötelező formát. Most mit teszi azt, hogy az Egyesült Államokban, ugye mérhető módon is nem hoztam olyan táblákat, ez valóban a második világháború után elkezd megváltozni, tehát kialakul egy új norma, egy új textil, ami csak az Egyesült Államokra érvényes, és Angliára nem. Ez tehát a magához utáni erreknek a kiejtése, ugye különböző társadalmi okokat lehet feltételezni. A labot elkezdte az érdekelni, hogy honnan származik. Tehát még van, megmutatható-e az, hogy melyik az a társadalmi csoport, vagy melyek azok a társadalmi csoportok, akik egy ilyen változást tudnak generálni. És a következő tapasztalat, én mindenfélének vizsgálja a származást, a területük felosztást, stb. És vizsgálja többek között az életkorokat is, és itt borzasztó érdekes dolgot talál. Először csak ezt az oszlopot nézzék, tehát ugye azt megkérdezi az emberektől a 60-as évek végén a vizsgálatot, hogy ők a Ford Thornnál például, vagy a Kahnnál, vagy a hasonló szavaknál kiejtenék el erre, vagy nem. Most ugye azt mondom, hogy 100%-ban elpozitív, az azt jelenti, hogy azt válaszolták erre a kérdést, hogy igen, én kiejteném az erre. És azt tapasztalja a labok, hogy a fiatal korosztály, 8-19 évesek 100%-ban ezt válaszolják, a 20-39-esek szintén, de a 40 év idősebbek már csak 62%-ban mondják azt, hogy őket kiejtik. Tehát már itt arra lehet mondani, hogy itt ez egy kohort különbség, tehát mondjuk, hogy a fiatal generáció az, aki elterjeszti ezt a különbséget. Utána ugye a labok ravattabb, mint ahogy a informátorai gondolják, és ebben az oszlopban azt vizsgálja meg, hogy fölvesz ugyanezektől az emberektől nyelvi adatokat, és mit tapasztal, hogy miközben ők 100%-ban elkompítéknak nevezték magukat, tehát azt mondták magukról, hogy mindig kiejtik ezt az erre, ezek képest, ugye még a legfiatalabb korosztály is csak 48%-ban használta az összes lehetséges esetből, a 20-39-esek már csak 34, és a 40-esek 40 fölöttiek pedig csak 9. Tehát egyrészt kiderül az, hogy az emberek nem azonos módon ítélik meg a használatukat ahhoz képest, hogy éppen egy testis valamilyen állapotban van, tehát függődik ki a korosztálytól, de másrészt az is kiderül, hogy az emberek rosszul ítélik meg a saját használatukat, tehát nem elég tőlük megkérdezni, hogy ők mit mondanának, vagy ők mit gondolnak arról, hogy ők mit mondanak, mert hogy éppen az mutatja azt, hogy itt egy kialakuló presztízsről van szó, hogy a fiatal csoport saját magát közelebb ítélte a presztízs használathoz, mint amilyen ténylegesen volt. De most ha nagyon sok időnk volna, akkor még belemennék további táblázatokba, amiből például az derül ki, hogy vannak találhatóan olyanokat is, ahol pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, vagyis azt tapasztaljuk, hogy van emberek, akik mondjuk 50, most mindegy, milyen számot mondott, százalékban használnak egy presztízsformát, de amikor megkérdezünk tőlük, hogy használják ezt, akkor kevesebbet mondanak. Tehát hogy lehet ez, hogy ő valami társadalmilag pozitívnak ítélt dolgot csinál, és mégis azt gondolja, hogy nem csinálja. És ilyen eseteket is megvizsgált a labor, és azt úgy nevezte el ezeket az eseteket, hogy rejtette is. Vagyis, hogy itt arról van szó, hogy amit itt irányú mértünk, azok mind presztízsű alakok, vagyis, hogy az egész társadalom számára tudatosul az, hogy mondjuk például a magánhangú utáni elnek a kiejtése az egy pozitív érték az amerikai társadalomban, de ehhez képest vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeknek saját presztízsformáik van, olyan presztízsformák, ami nem az egész társadalomra érvényes, hanem ezek ugye általában valamiért a társadalommal szemben álló csoportok, vagy elnyomott csoportok, vagy magukat szegregáltak érző csoportok. És itt például talál olyan elemeket, ahol, amit úgy nevez, hogy a munkásosztály szubkultúrája, a munkásosztály szubkultúrájához tartozó presztízs formák, amelyek tehát rejtett presztízsként működnek, ugye rejtett presztízsként is vagy kiterjes alapítatjuk, hogy nem az egész társadalomban érvényes presztízs, hanem csak egy csoportra. Nagyon gyakran ugye ezek a csoportok valamilyen oknál fogva szemben állnak a való társadalommal, ellenkultúraként, szubkultúraként, vagy valamilyen oknál fogva, ami mondjuk például ez a munkás szubkultúra, ugye egy erőt képviselnek az adott társadalom belül, ugye például a labó azt találja, hogy az, és ugyanezt találják egyébként valamilyen kutatók is, hogy a munkásosztálybeli férfi szubkultúrára nagyon jellemző ez a rejtett presztízs, tehát vannak olyan nyelvi formák, amit különállít jellemző, és akkor ennek a következménye lett az, hogy amikor ilyen típusú vizsgálatokat csinálnak, akkor ők kifejezetten rosszabb eredményt jutatnak a önmegítélések tüntetében, mint amilyeneket a konkrét adatok adnak. Még egy dolgot hadd mondjak a labok kutatásaiból, de még egy nagyon érdekes dolgot talál, hogy egy tapasztalás után már tényleg szünet, tapasztalja azt, hogy vannak olyan helyzetek, most megint nem érdemes azon gondolkodni, hogy pontosan mi történik, tehát amit a labok úgy nevez el, hogy szuperkorrekció, annak az az érdekessége, hogy vannak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy olyan bizonytalan helyzetben vagyunk, annyira formális a helyzet, hogy kételenek vagyunk, mert nagyon erőteljesen szimbolikus formában is megerősíteni. Tehát a nyelvhasználatunk túl teljesíti azt a helyzetet, vagy azokat a formákat, amiket a helyzet előír. Például ilyeneket talál a labom, amikor itt megvizsgál, különbözően erősen formális beszédhelyzetek, ugye a legkevésbé formálistól megyünk a legformálisabbá irányába, és ugye itt látunk különböző társadalmi csoportokat, alsó osztály, alsó munkásosztály, stb. És azt tapasztaljuk, hogy van egy csoport, először is azt tapasztaljuk, hogy mindegyiknél igaz az, hogy minél formálisabb a helyzet, annál formálisabb nyelvhasználat jelent rá. Ugye ez látszik a táblázatból. abból, hogy mindegyik vonal elkezd témát fölfelé menni. Egy furcsa vonal van, ugye az a vonal, amely túlte, amely keresztet egy másik vonalat. Ugye itt az történik, hogy van egy olyan társadalmi csoport, aki a legszigorúbban formális helyzetben túl teljesíti a fölöttre lenne csoportnak a nyelvhasználatát is, és a lakók tényleg talál ilyeneket, mert hosszú leírásai vannak erről, amik arról szólnak, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeknek a számára borzasztóan fontos jelezni azt, hogy ők fölfelé mobilak, hogy ők ismerik a fönti értékeket, és ezért történik meg azt, hogy túl teljesítik a normákat. Ugye itt nem véletlenül ez az alsó középosztály, az az alsó középosztály, aminek minden társadalommal alakul is a helyzetet, mert közel áll ahhoz, hogy visszatérjen a munkásosztályba. Tehát a számára még fontosabb az, hogy különösen formális helyzetekben jelezze az ő normához való szigorú igazodását. Ugyanezt találja például a Labov a II. Világháború után Amerikában a második generációjú európai bevándorlóknál, ugye azoknál a például zsidó meg olasz bevándorlóknál, akiket ő külön vizsgál, és akiknél azt állapítja meg, hogy sokkal szigorúbb a norma használatuk, mint a hozzájuk hasonló szóló amerikai fiataloké. Miért? Azért, mert a szüleik, akik Európában, ugye II. Világháborúban bevándoroltak Amerikában, annyira erőteljesen érződik az idegenség, hogy neki, ugye az olasz meg a mondjuk németországi zsidóknál ez nagyon jellemző, olasz akcentusa lehet elveszíteni, tehát a második generációs fiatalok számára borzasztóan fontos az bemutatni az amerikai